műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Szó szerint a bőrünkön tapasztaljuk a klímaváltozást, elég csak arra gondolni, hogy egy pár nap alatt jutottunk el a havazástól a közel 30 Celsius fokig. A tudósok már régóta kongatják a vészharangokat, de sokan csak legyintenek, pedig az éghajlatváltozás, a globális felmelegedés nem ismer országhatárokat. Ami ma látszólag nem a mi problémánk, nagyon rövid idő leforgása alatt azzá válhat. Közben pedig egyre inkább biztosnak tűnik, hogy nem sikerül tartani a sokszor és sokak által emlegetett másfél Celsius fokos célt. Ha pedig minden a jelenlegi trendek szerint folytatódik, akkor 2070-re 3,5 milliárd ember lakhelye válik, szó szerint élhetetlenné, ez közel fele a Föld jelenlegi populációjának. Az előrejelzések és az egyes nagy hatalmak szintjén tetten érhető változások pedig pont ellenkező irányúak, nem a megoldás, aki kibocsátás csökkentése fele vezetnek, hanem sokkal inkább úgy fest, hogy a gazdasági célokat kergetik a döntéshozók. Sokan várják ugyanakkor a digitalizációtól a megoldást, a trendek megfordítását, csak hogy a digitális eszközök sok esetben szintén környezetkárosítóak. Témánk digitális környezetvédelem a Föld napján. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint bejelenteném azt is, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható a www.marosvásárhelyiradio.ro weboldalon keresztül. Telefonos kapcsolat révén pedig itt van velünk dr. Ürge Vorsácz Diana, fizikus, Nobel-díjas klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek az egyik alelnöke, akinek köszönöm, hogy bekapcsolódott a digitális világba. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, és köszönöm a megtisztelő meghívást!
Nem egyszer lehet azt hallani, hogy az online jobb, környezetbarátabb, mint például a papír. De valóban így van ez? Ténylegesen jobban tudjuk óvni a környezetünket, hogyha digitális formában olvasunk például egy könyvet vagy egy újságot, mint hogyha azt papír alapon tennénk?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy nem vagyok teljesen meggyőződve erről, hiszen itt több dologról is van szó. Arról van szó, hogy egy nagyon nagy félreértés van azzal kapcsolatban, hogy úristen, ha papírt használunk, akkor kivágjuk a fákat. Ez igaz volt akkor, amikor a papírt olyan fából vágtuk ki, ami ilyen szép természetes erdők, és fogtunk, és oda mentük, és letaroltuk azokat az erdőket, hogy papírt gyártassuk. Ma már régóta nem erről van szó. A világ papírjának a nagy része, legalábbis a fejlett világ papírjának a nagy része az ültetett erdőkből származik, és én azt gondolom igazából, hogy szinte jobbat teszünk a környezetnek, ha papír alapon olvassuk többek miatt. Egyrészt azért, mert hogyha sok könyvet olvasunk, emiatt még több olyan erdőt kell ültetni, amiből aztán papír lesz gyártva, már pedig annak a földnek a használ, ahol az erdőt ültetik, a legjobb felhasználása, ha erdőt ültetünk, még akkor is, hogyha ez egy ipari erdő lesz, tehát nem egy ilyen gyönyörű nemzeti park erdő, de akkor is az alternatíva, hiszen ezek olyan földterületeken kerülnek ültetésre, ahol amúgy mondjuk legjobb esetben kukoricaföld lenne, de rosszabb esetben mondjuk műanyaggyár, vagy bokárpálya, vagy nem tudom, vagy egy város, vagy egy logisztikai központ. Ehelyett, hogyha egy erdő van ültetve, akkor azért ott rengeteg madárfészkel, ott a talaj azért élő marad, ott katicák ködnek, és így tovább. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a biogazdaságot, és most a biogazdaságot olyan szempontból értem, hogy a gazdaságnak azt az ágát erősítjük, ami a természetes alapanyagokon, ami a természeten alapul, a természet termékein, a természet szolgáltatásain alapul. Tehát én azt gondolom, hogy összességében jobbat teszünk, amikor könyvet olvasunk, hiszen, ahogy elmondta a bevezetőben nagyon jól, azért az elektronikus, a digitális termékek is áramot fogyasztanak, bár azért egy digitális könyv, vagy digitális mondjuk újság, vagy valami nagyon kevés áramot fogyaszt, tehát én azt nem gondolom igazán problémának. Adok ellenére, hogy a bevezető az nagyon is jogos volt, de egy könyv olvasása azért nagyon kevés áramot jelent, és nagyon kevés fogyasztást jelent. Viszont egy könyvvel kifejezetten jót teszünk a természetnek.
És azt is tegyük hozzá, hogy ezekkel a papír miatt ültetett erdőkkel, ameddig ki nem vágják azokat a fákat, amiket ezért ültettek, addig is tisztítják a levegőt az embereknek.
Pontosan.
No, de hogyha már ide bekeveredtünk az elektronikai cikkek áramfogyasztásához, fogyasztásához, akkor én nem is elsősorban az e-könyvolvasókat, laptopokat, számítógépeket, okostelefonokat, tehát ezeket a minden háztartásban, vagy szinte minden háztartásban megtalálható elektronikai cikkeket venném elő, hanem a nagy adatközpontokat. Ugyanis lehet például arról hallani, hogy a ChatGPT-n egy lekérdezés annyi áramot fogyaszt, mint amennyit egy e-könyvolvasó 20-30 perc alatt, vagy egy LED izzó 10 perc alatt. Na most már lehet, hogy ez nem tűnik soknak, viszont a ChatGPT egy nap alatt annyi áramot fogyaszt összességében, mint amennyit Románia összfogyasztásának a 20%-a. És ez még mindig csak egy mesterséges intelligencia modell, ott vannak a többiek is. Mennyire környezetkárosító ilyen szempontból a mesterséges intelligencia, vagy hogyha pontosabban akarok fogalmazni, azok az adatközpontok, azok a nagy adatközpontok, amelyek az AI mögött vannak.
Igen, tehát ez egy nagyon-nagyon jó összefoglaló volt, köszönöm szépen, bár azért ezt egy kicsit magasnak tartom, hogy egy nap alatt a ChatGPT Románia elektromos áramfogyasztásának 20%-át fogyasztja. Lehet, hogy így van, csak ez most így hirtelen első hallásra nagyon nagynak tűnik nekem, de lehet, amennyiben tényleg ekkora, akkor itt tényleg nagyon nagy a probléma, amúgy is nagyon el kell ezen gondolkoznunk. Viszont ha megnézzük, hogy a digitalizációval tényleg mik azok, amik ezeket az adat központokat nagyon erősen használják, akkor egyértelműen látjuk, hogy ez a generatív mesterséges intelligencia. Ugye többféle mesterséges intelligencia, és nagyon sokféle különböző digitális szolgáltatás, tehát amikor csak a Google-t megkérdezzük, és még nem használ generatív mesterséges intelligenciát, az messze nem kerül ekkora adathasználatba. Valamint, hogyha egy nagyon ügyes Kindle vagy egyéb digitális könyvt olvasunk van berendezésünk, akkor az is nagyon-nagyon kevés szinte nulla energiát fogyaszt, tehát nagyon nagy különbség van a különböző digitális szolgáltatások között. És valóban a generatív mesterséges intelligencia, tehát például a ChatGPT, ami ugye látjuk is, amikor gondolkodik, hogy viszonylag több időt, tehát észrevehető, amikor számunkra egy számítógép észrevehető időt tölt egy válaszsal, az már azt jelenti, hogy igen jelentős áramfogyasztást használ, az tényleg sok. Tehát összességében még mindig nem olyan rengeteg sok, mert a legújabb adatok, amiket én láttam, még mindig csak ott tartunk, hogy a világ áramfogyasztásának összesen csak olyan 3-4%-áról beszélünk maximum, amit az adatközpontok meg általában a digitális eszközök összesen használnak. Tehát még mindig nem olyan sok, mert még mindig körülbelül arra nagyságrendről beszélünk, mint a világ összes repülőgépe, vagy nagyjából annyi, mint a világ összes tengeri hajó, vagy összes szállítása, mondjuk tengeri szállítása. De inkább azt kell látni, hogy nagyon erősen növekszik, hihetetlen befektetések történnek most ilyen adatközpontokban, a legnagyobb digitális cégek, most nem akarok nevet mondani, szinte azzal versenyeznek, hogy ki fektet több dollár, 100 milliárdokat ilyen újabb adatközpontokba, és ezeket ugye használjuk is. Itt az a probléma, hogy azt gondoljuk, hogy minden, ami a felhőben van, az ingyen van. Nem, ugye folyamatosan, ha valamit a felhőbe tárolunk például, az is folyamatosan adatot használ, vagyis elektromos áramot használ, tehát összességében például egy olyan cég policy, tehát egy olyan céges szabály, hogy próbáljunk mindent a felhőbe tárolni, és ne a saját számítógépünkön, ez is például összességében már hatalmas plusz áramfogyasztási hatást ér el. Tehát igen, amíg összesen még globálisan nem olyan nagy ez az összeg, de nagyon dinamikusan növekedik, és azt kell látni, hogy ennek egy részének nagyon fontos jelentősége lehet tényleg abban, hogy összességében mérsékeljük a kibocsátásokat, és megoldjuk az éghajlatváltozást, és jobban tudjunk hozzá alkalmazkodni, de egy része, amikor mondjuk a cicánknak a legújabb cuki videóját pakoljuk fel a felhőbe, és ezt minden nap megcsináljuk, mondjuk több órás videókat pakolunk fel a felhőbe, akkor, tehát amikor nincs olyan hatalmas funkciója ennek, akkor viszont nagyon nagy, fölösleges kibocsátásokat tudunk gyártani, nagyobbakat talán, mint amit egyébként a mindennapi életünkkel csinálunk, és ebbe tényleg bele se gondolunk.
És ne csak az áramról beszéljünk, és ne csak az áramtermelés okozta kibocsátásról, hanem arról is, hogy ezek az adatközpontok működtessenek akár mesterséges intelligenciát, akár közösségi médiás oldalt, rengeteg vizet, édes vizet is fogyasztanak. Azt az édes vizet, amiből egyre nagyobb hiány van, és erre a hiányra pedig Romániából nézve sem lehet legyinteni, hiszen az országban az ENSZ felmérése alapján súlyos vízhiány van. Megoldás az lenne, csak drága lenne, ugyanis van több olyan speciális folyadék is, amely alkalmas lenne ezen központok hűtésére, csak hogy költséghatékonysági okokból a vállalatok inkább az édes vizet használják. Méghozzá, még egyszer mondom, naponta több millió literről beszélünk. Hova vezethet mindez hosszú, vagy legalábbis hosszabb távon?
Igen, ez nagyon nagy probléma szintén, és ugye a vízről is beszéltünk, de hát azért ezeket magukat, a berendezéseket előállítani nagyon környezetszennyező, de talán erről beszélünk később. de ugye a víz valóban egy nagyon nagy probléma. Jelenleg azért azt kell látni, hogy azért a világ adatközpontjait nagyon sokszor szándékosan olyan helyekre telepítik, ahol nagyon sok az édesvíz, például mondjuk Izlandra, viszont tudjuk, hogy nagyon sokszor olyan helyre, ahol nem. Például az arizonai sivatagban vannak ilyen adatközpontok, és más olyan elhagyott helyeken, ami ugye messze van a lakosságtól, viszont tényleg iszonyú mértékű vizet fogyaszt. Viszont ha ez nem veszi el a helyi lakosságtól, vagy mezőgazdaságtól a vizet, akkor talán még kevésbé nagy probléma, viszont én még mindig azt gondolom, hogy lehet, hogy akkor is a víz a jobb hűtési forma, hiszen a víz azért egy olyan erőforrás, ami folyamatosan megújul. Csak tényleg olyan helyre kell tenni, ahol sok víz érkezik, sok édesvíz készlet van, ami megújul, és nem szabad többet használni abból, mint ami valóban megújul, tehát ami valóban leesik. Viszont, hogyha vegyszereket használnánk, vagy különböző kemikáliákat a hűtésre, akkor előfordulhatna, hogy azoknak kiderül különböző súlyos mérgező hatásuk, úgyhogy szinte nincs olyan kemikália, aminek vagy az előállításánál, vagy magának a kemikáliának nincsen különböző toxikus hatása, vagy más környezeti hatása, úgyhogy én még mindig a víz mellett fogsolnék. De én azt gondolom, hogy ez a beszélgetés nagyon jól rámutat arra, hogy a nagyon nagy lehetőség van a mesterséges intelligenciával, sokkal okosabban és intelligensebben kellene azt használni, és kellene azt esetleg szabályozni, hogy hol lehet akár adatközpontokat, hogy milyen berendezéseket gyárthatunk ezzel kapcsolatban, és hogy hogyan használjuk a mesterséges intelligenciát.
De hogyha már vízhűtésnél tartunk, akkor lehetne sós vízről is beszélni, amiből több van, mint édesvízből, és talán ugyanúgy tudná hűteni ezeket az adatközpontokat, csak hogy kevés épült a tengerek vagy óceánok partján, viszont Kínában kísérleteznek azzal, hogy adatközpontokat süllyesszenek a tengerbe, ezáltal megoldva a hűtésüket. Ahhoz, hogy ezek valóban életképesek legyenek, még legalább 10-20 évre van szükség a legoptimistább becslések szerint is. Jó ötlet egy ilyen hőreaktort, ami hatalmas hőt bocsát ki, elsüllyeszteni a tengerbe? Nem lesz ebből tengeri szemét? Avagy még van 20 évünk arra, hogy kifejlesszük ezt a megoldást? Hogy így hűtsük az adatközpontot.
Megint nagyon-nagyon jó kérdések, mint az összes eddigi kérdés. Bizony, azért, amit a tengerbe teszünk, azt ritkán, azt nem nagyon hiszem, hogy onnan ki fogjuk venni, és akkor bizony ebből csak újabb tengeri szemét lesz, és ugye a vízben nagyon könnyen korrodálódnak a dolgok, és azután tenger áramlatok a virágon mindenfelé el tudják ezt vinni, míg azért mondjuk egy szárazföldön található adatközpontnak a hulladéka azért az főleg ott marad helyben, esetleg mondjuk azért a helyi ivóvízkészletbe belőkerülhet, bele szivároghat, de hogyha óceánban van, akkor az egész óceánrendszert veszélyeztetheti. Ez az egyik, a másik pedig ugye tényleg az, hogy a sósvíz igen erősen korrodálódó, és nagyon erős kölcsönhatásba tud lépni elemekkel, és a legkisebb szivárgás az egyből mindenhova kikerül. Tehát valóban ez egy nehéz kérdés. Ha meg tengerpartokra építenénk, nem csak bele tűjesztjük az óceánba, hanem egyszerűen csak a tengerpartra építjük, és az óceán vizét használjuk, vagy a tengerek vizét használjuk csak hűtésre, akkor meg sajnos ugye a gyönyörű tengerpartjainkat és a tengerparti ökoszisztémákat veszélyeztetjük, hiszen, ahogy elmondta, azért egyrészt a tengerpartok mindenhol nagyon sérülékenyek, nagyon fontos ökoszisztémák vannak ott, és egy magasabb hőmérséklet az általában nagyon veszélyeztetheti ott a helyi ökoszisztémát, a helyi élővilágot, tehát az a plusz hőmérséklet az nagyon káros lehet, nem szólva arról, hogy a gyönyörű tengerpartjainkat további iparosíthatja, és az esztétikai hatás is problémás lehet.
Nem fogja a világ megúszni, sem Európa, sem a világ többi része az adatközpontok építését. Mesterséges intelligencia kutatók mondják azt, Romániára nézve, hogy itt csak egy hivatalos adatközpont van Dolzs megyében, és ez egy hatalmas nemzetstratégiai hátrányként is felfogható. Továbbá pedig a teljes Európai Unió le van maradva az Egyesült Államokkal, vagy éppen a Kínával szembeni versenyben. Tehát ezek fognak épülni, de akkor hova és hogy kellene épüljenek? Nyilván az már egy nagy előrelépés lenne, hogy minél hatékonyabb csippeket használjanak ezekben az adatközpontokban, és minél inkább megújuló energiát használjanak a központok működtetéséhez.
Pontosan, tehát olyan helyekre érdemes építeni, ahogy azért elmondta, ahol van annyi édesvízkészlet, hogy ne veszélyeztesse a megújuló édesvízkészlet elégségét ahhoz, hogy mondjuk a helyi lakossági vagy mezőgazdasági igényeket kielégíti, vagy ha önként azt mondjuk, hogy ezt a területet átpriorizáljuk mezőgazdasági felhasználásból inkább adatközpont felhasználásnak, az még szerintem teljesen rendben van, mert azért azt talán meg tudjuk oldani más módon is. De valóban a megújuló energia elérhetősége a másik nagyon fontos szempont, bár azért ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy Európában szinte mindenhol tudunk valami vagy elegendő napenergiát, vagy elegendő szélenergiát termelni, mert ahol szinte bármilyen területen vagy elég jó napsütés, vagy elég jó a szél, vagy pedig vannak olyan területek, ahol mindkettőből elég sok van. Csak ahhoz például, hogy elég sok napenergiát termeljünk, ahhoz azért elég nagy földterület kell, hiszen ezek, ahogy elmondta, iszonyatosan energiaigényes helyek. Még ugye Izlandon azért vannak ilyenek, hiszen ott nagyon sok például geotermális energia, de Európában viszonylag kevés helyen van az, hogy ilyen nagyon nagy mértékű geotermális energia készletek állnak rendelkezésre.
Műsorra készülve találkoztam egy érdekes megoldással, ami tudja hasznosítani ezen adatközpontok hőjét, és ez pont az északi országokban történik. Most nem tudom, hogy konkrétan Izlandon megvalósították-e, de például Norvégiában és Svédországban ez egy működő opció, hogy az adatközpontok hőjét arra használják, hogy városrészeket fűtenek vele, tehát elvezetik, és ezzel fűtik a lakásokat. Viszont van példa Magyarországon, Debrecenben is, ahol van egy olyan szuperszámítógép, amelynek a megtermelt hőjével a városi uszodát fűtik. Mennyire járható ez az út, mennyire jó ez az opció?
Igen, ez egy nagyon megfontolandó opció, de azért itt mindig a helyi körülményeket kell nézni, hiszen egyrészt ugye, ahogy elmondtuk, már a vízfogyasztás rettenetesen fontos, és Debrecenben már így is elég nagy a helyi vízkészletekre az igény, és aggodalmas már a helyzet, hiszen például akkumulátorgyár és telepudod, ami szintén nagyon nagy vízigényű, de egyelőre most csak egy szuperszámítógépről beszélünk, és nem egy adatközpontról, tehát ez nem plusz felhasználás, tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy azért ezek az adatközpontok általában ilyen gigantikus nagy ipari helyek, nem biztos, hogy olyan nagyon nagy előny, hogyha vagy nagyon szeretné minden város, hogy ilyen gigantikus ipari létesítmény konkrétan a város szövetébe épüljen bele, hiszen akkor tudjuk hatékonyan használni ezt a hulladékhőt, hogyha közel van vagy településhez, vagy például egy úszómedencéhez, vagy tehát olyan dologhoz, aminek a vízét föl tudja fűteni. Én inkább arra gondolok, itt például most Ausztrián élünk, itt például olyanokat látok, hogy nagyobb ipari központok mellett meghagynak kis bányatót, és a bányatót magát használják amúgy hűtővíznek, és ettől a bányató egy kicsit melegebb, de ettől egy ilyen természetes melegvízű tó, és egész évben egy nagyon kellemes, persze ezt nagyon tisztán kell csinálni ezt az egészet, egy nagyon kellemes fürdő és sportoló hely van. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ilyen szabadidős és sport felhasználásra lenne jó, mint feltétlenül lakossági felhasználásra, vagy egyéb ipari hőnek használni, még az is jó lehet a két olyan iparág települ egymás mellé, ahol az ilyen alacsony hőmérsékleti hőt tudják hasznosítani, mert nem biztos, hogy feltétlenül jó, ha a városainkban ilyen hatalmas ipari központok települnek.
Dr. Ürge Vorsács Diana fizikus, Nobel-díjas klímakutatóval, a CEU professzorával, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek az egyik alelnökével beszélgetünk a mai digitális világban, témánk pedig a Föld napi alkalmából, környezetvédelem digitális megközelítésből, és eddig volt szó az adatközpontokról, ezek működéséről, fogyasztásáról, vízigényéről, és arról, hogy hova lenne őket érdemes telepíteni, vagy hogyan lehetne felhasználni a hőjüket. Viszont mindezekre joggal mondhatja azt egy átlagos állampolgár, egy átlagos ember, hogy neki ezen folyamatokra nincs ráhatása. A digitális környezetvédelem szempontjából mit tehet egy egyszerű állampolgár, milyen eszközök vannak akár a mi kezünkben is?
De hogy nem nagyon sokat tehet egy állampolgár, tehát ott kezdődik például, hogy nem pakolunk fel naponta nem tudom hány videót a felhőbe a kedvenc szitánkról vagy akármiről, hanem okosan, gazdaságosan használjuk ki például a mesterséges intelligenciát vagy a felhő által levő tárolási lehetőségeket. Ez rettenetesen fontos, például, ahogy elmondta, egy-egy mesterséges intelligenciától való kérdés már elég nagy áramfogyasztással jár, tehát nem mindegy, nyilván fontos használni, de gondoljuk meg, amikor használjuk, hogy most ez biztos fontos-e, meg tudjuk-e egyszerűen egy más keresőtől, nem mesterséges intelligenciás keresőtől, tehát egyszerűen én például bevallom őszintén, néha egyszerűen lusta vagyok kikeresni a közönséges kereső eredményei közül, és inkább csak benyomom a mesterséges intelligenciába a kérdést, de ha vesszük a fáradtságot és hagyományosan keresünk, amikor csak lehet, akkor ezzel már, ha ezt úgy rendszeresen, életmódszerűen csináljuk, akkor ezzel is sokat takarítunk meg. Ugyanúgy ilyen apróságok, hogy például amikor küldünk egy e-mailt, nem pécézünk rajta, vagyis nem másolunk rá egy fél világot, ha vigyázunk arra, hogy az e-mail tartalmában nincsen benne az előző 3 év összes levelezése azzal az emberrel, hanem csak a legfrissebb információk. Azzal is akkor már mindig figyeltünk arra, hogy kevesebb adatot kelljen átvinni. Tehát igenis ugyanahhoz a fontos információ átviteléhez. Tehát igenis nagyon sokat tudunk csinálni ahhoz, hogy a digitális világot sokkal optimálisabban használjuk. Jelen pillanatban a tárolt adatok és az átvitt adatoknak, most erre nincsenek azért megfelelő kutatások, nehéz definiálni, de én azt gondolom, hogy a 80%-át igazából nem használjuk, igazából nagyjából fölöslegesen van vagy tárolva, vagy pedig átvíve. Azt is, amit tárolunk a felhőben, időnként töröljük le, vegyük a fáradtságot, és töröljük le azokat a dolgokat, amikre már nincs szükségünk, vagy amit már nem lehet hasznos. Ez rettenetesen fontos lenne. Ha egy cégben dolgozunk, próbáljuk meg ezeket figyelembe venni, és olyan céges politikákat bevezetni, hogy inkább a digitális eszközökön tároljuk az információkat, és csak azt tároljuk felhőben, amit feltétlenül szükséges a felhőben. Legyen egy viszonylag szigorúbb törlési szabályzat, tehát mindenkinek egy digitális kvóta, ami persze legyen elég arra, hogy a funkciókat rendesen ellássa az ember, de legyen ösztönözve arra, hogy muszáj legyen időnként törölni és gazdaságosabban hajtani az adatot. Tehát igenis, nagyon sokat tudunk tenni azért. Egyrészt, hogy erre felhívjuk a figyelmet, tehát nagyon fontos ez a rádióműsor, nagyon fontos lenne erről beszélgetni a cégben, vagy csak a családunkban, gyerekeinkkel, mondjuk este a vacsoránál, vagy akár a barátainkkal, vagy egy klubban, hogy mit tudunk közösen csinálni, mert igenis közösen is mindjárt nagyon sokat tudunk, de legfőképpen azért nyilván a cégek, a gazdasági egységek tudnak többet tenni az okos adathasználatért.
Mekkora terhet jelent a környezetnek egy telefon, egy laptop, vagy éppen egy számítógép legyártása, hiszen ezekről is kell beszélni, és azért kérdezem ezt, mert vannak olyan személyek, akik holott nem lenne rá szükségük, évente lecserélik ezeket az eszközöket.
Igen, pontosan sajnos ez nagyon nagy probléma, hiszen ebbe bele se gondolunk, de nagyon sok különböző ritka földfém, vagy egyéb olyan ásványanyag kell ezeknek a legyártásához, ami ugyan mennyiségben rettenetesen kicsi, de összességében a bányászat, az ehhez kapcsolódó bányászat, és ez a bányászat nagyon sok energiát, vizet és egyéb környezeti erőforrást kívánt, mondjuk például esőerdőket írtanak ki hatalmas mértékben miattuk, de ha nem is esőerdőt, akkor is szavanna területet, vagy más hatalmas földterületeket, természetes ökoszisztémákat írtanak ki ezek miatt. Ráadásul nagyon sokszor gyerekmunkával, kizsákmányoló módon történik ezeknek a kiaknázása. Ráadásul nagyon kis vagyunk szolgáltatva ezeknek az ásványi forrásoknak, vagy akár mondjuk a chipgyártásnak is, és akár nemzetközi ugye konfliktusokat, akár tarifa háborúkat is okoz ezeknek a nyersanyagoknak a szűkössége, meg például a szükséges chipeknek a stratégiai helyzete, hogy hol gyárták ezeket. Tehát összességben mindenképpen jobbat teszünk, hogyha ezeket is okosan használjuk. Mit értek ez alatt? Nyilván haladni kell a technológiai fejlődéssel, és időnként sajnos muszáj újat vásárolni. Ennek ellenére, ha figyelünk arra, hogy tartós berendezéseket vegyünk, és amikor valami nem működik, akkor javítassuk meg. Ezt persze azért lehet szakpolitikákkal is elősegíteni. Itt például Ausztriában, ha az ember fogja magát és elviszi megjavítani akár a laptopját, akár a telefonját, akkor az állam ennek a felét, ha persze pályázni kell erre, de az akár a felét kifizeti, pontosan úgy hívják ezt a klímabónusz, tehát pontosan azért, mert nagyon fontos, hogy a meglevő berendezéseinket inkább minél tovább használjuk, inkább vegyünk először egy jó nagy kapacitású, egy tényleg nagyon modern, erős gépet, vagy ugyanúgy telefont, amit akkor is, ha jönnek az különböző szoftver frissítések, akkor elfér, és tudjuk sokáig használni, és javítassuk meg, akkor is, ha az akkumulátor már rossz, akkor cseréltessük ki az akkumulátorát. Persze ehhez olyan telefon kell, vagy olyan számítógép, ahol ezt meg lehet csinálni. Mert ugye egyre többször a tervezett elavulást használó vagy alkalmazó cégek, azok ezt már úgy csinálják, hogy nehogy véletlenül meg tudjuk javítatni, vagy ki tudjuk cseréltetni, vagy a megjavítatás és a cserélés az drágább legyen szinte, mint hogy vagy közel annyiba kerüljön, mint egy újat vásárolni, és akkor az ember inkább legyint és kidobja és vesz egy újat. Ma már egyre több az Európai Unióban a szakpolitika és akár nemzeti politikák is a tervezett elavulás megelőzésére, tehát egyre többet kötelezik a gyártókat, hogy javítható legyen, javítható legyen, valamint a megfelelő szoftverekkel letölthetők legyenek, és hogy ne csak a cégektől, a gyártóktól függjünk, hogy méregdrágán kelljen esetleg akár az új szoftvert, akár az alkatrészeket beszerezni. Tehát mindenképpen a tartóság, és itt is az okos használat, meg a céges szakpolitikák nagyon fontos. óvatosak megint, hogy mire ösztönözzük a dolgozóinkat, hogy tényleg próbálják-e okosan és tartósan használni a berendezéseiket, vagy rendszeresen könnyen lecseréljük ezeket. Hát nyilván néha, mint magánember, és különösen egy fiatal, ahol azért a társadalmi nyomás nagyon magas, ott nagyon nehéz ellenállni a marketingnek, hiszen folyamatosan azt halljuk, hogy ciki, ha régi a telefonod, ciki, ha nem a legújabb, legdrágább modelled van. Tehát ezzel pontosan az ilyen rádióműsorokkal, beszélgetésekkel tudunk ezek ellenje menni, hogy rámutassunk, hogy ez bizonyos emberek és cégeknek a gazdasági érdekeit szolgálja, és nem feltétlenül a mi érdekünket, és hogy ne fogadjuk el, hogy tényleg az a menő, ha folyamatosan váltjuk ezeket.
Ha már az eszközöknél tartunk, mit tegyünk a leselejtezett eszközökkel? Tehát azok, amelyek tényleg elromlottak, nem lehet őket megjavítani, vagy azok, amelyeket mi felhasználóként valamilyen oknál fogva a leselejtezésre ítéltünk. Tudom, hogy nem az a megoldás, hogy ezek a kukában kell landoljanak.
Pontosan, és sajnos nem ismerem Romániában a megfelelő szakpolitikákat, erre vonatkozom, hogy milyen hulladékgyűjtési tervek, vagy milyen hulladékgyűjtési normák vannak, hiszen például Magyarországon is, és Ausztriában is sokszor az ilyen áruló boltoknak kötelező átvenni az elektronikus hulladékot, és nagyon fontos ezeket oda eljutatni. Sokszor iskolában tartanak is használt mobiltelefongyűjtést, és akkor ezt kis potom pénzért el is tudják adni, és így bevételhez is tudnak jutni, hiszen ezek nem csak a környezet szennyezés megelőzésére, nyilván az is nagyon fontos, hanem ezek pontosan amiatt, hogy ezeknek az összetevői már egyre ritkább és egyre nehezebben megszerezhető geopolitikailag, egyre kényesebb helyekről, egyre drágában beszerezhető nyersanyagok. Ezért nagyon megnőtt az újrahasznosításnak a jelentősége. Úgyhogy most már például Kína egyre ügyesebben, de azért az Európai Unió is egyre ügyesebben tudja ezekből visszanyerni a kritikus anyagokat és újra felhasználni. Tehát mindenképpen fontos, hogy a körkörös gazdaság része legyen. Én azt gondolom, hogy azért ezt az Európai Uniónak és az államoknak is ösztönözniük kellene, ugyanúgy, ahogy tudjuk, hogy a palackokat nagyon sok helyen már, ha visszaadjuk, akkor azért egy kis betétdíjat is visszakapunk. Én azt gondolom, hogy a digitális eszközökre is nagyon fontos lenne egy ilyen nagyobb összegű betétdíj, ahol mindenki ösztönözve is lenne arra, hogy ez tényleg visszakerüljön és be tudjon lépni ebbe a körkörös gazdaságba.
Még van egy téma, ami mellett semmiképpen nem mehetünk el, a digitális térben való környezetvédelmen belül, ez pedig az online vásárlás. Mekkora gondot jelent ez, hiszen rengeteg, mondjuk ki, hogy haszontalan tárgyat vásárolunk Kínából vagy a föld másik végletéből. Nemes egyszerűséggel azért tesszük ezt, mert ezek a tárgyak olcsóak, és nem érezzük az anyagi fájdalmat, amikor ki kell őket fizetni. Lehet, hogy semmire nem fogjuk őket használni.
Igen, általában ugye ez a túlvásárláshoz, meg az értelmetlen túlfogyasztáshoz járulhat, de azért nem lehet az egészet úgy, ahogy van leírni, mert sokszor ez esetleg megengedhetővé teszi olyan családoknak, bizonyos termékeknek a használatát, amit egyébként nem tudnának maguknak megengedni, és azért mondjuk nagyon fontos, például mondjuk digitális eszközök megengedhetősége. Ennek ellenére tényleg egy nagyon jelentős problémáról van szó, és én bevallom őszintén, amikor jött ez az egész tarifa háború, mizéria az elmúlt hetekben. Bevallom őszintén, én akkor egy kicsit ilyen szempontból örültem, nyilván az egyik szemem sírt, és csak a másik is csak egy kicsit nevetett, tehát inkább úgy neveztem én, hogy this is the silver lining on the cloud, tehát ez az ezüst szegély ezen a felhőn, hogy bizony, ha ilyen tarifa háború valóban jobban beindulna, akkor sokkal kevesebbet furikáznánk ezeket a dolgokat, sokkal kevésbé érni meg jóval messzebbről megrendelni mindenféle marhaságot mondjuk. És azt is kell látni, hogy ugye amiről még az egyik, amiről nem beszéltünk, vagy hát ez a kérdés azért érinti a digitális eszközöknek az ökológiai lábnyomát, az pontosan ez a szállítás. Tehát most azon a mobiltelefon, amin én például önnel beszélek, ez, amíg az én kezembe került, ez körülbelül 300 000 mérföldet utazottok, ennek az alkatrészei, tehát mondjuk 450 000 kilométernyit utazott a föld körül ezeknek a különböző alkatrészei, amíg az én kezembe tudott kerülni. Tehát azért ez egy kicsit őrület, amikor amúgy is kifizetünk érte egy nagyon nagy összeget, akkor csak azért, hogy kicsit olcsóbb legyen, akkor azért ilyen őrült mértékben rengeteg tengeri muszáj járja körbe a világot. Nagyjából, hát nem is azt mondom, hogy nem fölöslegesen, de azért ezeknek egy részét nyilván meg lehetne oldani jóval rövidebben látóan. kórházokkal. És a másik, a kérdésnek a másik hozzátevője, vagy másik fontos része az az, hogy amit vásárolunk ezeken az olcsó, távolról idehozott online vásárlási akciók eredményeképpen, azoknak nagyon sokszor a minősége is nagyon rossz, és emiatt igen környezet terhelő, mert mondjuk egy ruha, ami nagyon szépnek néz ki ott a képernyőn, de megveszük, és kétszer kimossuk, de lehet, hogy már csak egyszer kimossuk, és már nagyjából ki kell dobni, mert még egy másodkézi, egy second hand értékesítésbe se tudjuk eladni, mert már annyira tönkrement, mert vagy a színe kiment, vagy bolyhos, vagy az alakja elment. Tehát eleve a minőségük miatt is hatalmas hulladékot és ugye a gyártásukkal hatalmas környezetszennyezést okoznak. Én nem állítom, hogy az egész online vásárlás úgy, ahogy van rossz, de amikor tényleg arról van szó, hogy tömegcuccokat, különösen a fast fashion, tehát a gyors divatot teljesen mindennapivá teszi, ahelyett a jó minőségű természetes alapanyagok, hát mondjuk Romániában ugye a fantasztikus gyapjú alapanyagok is. Annyira szomorú hallani, hogy ma már az erdélyi gyapjú nagy részét egyszerűen a kukába dobják, mert senki egyszerűen szinte nem éri meg felhasználni. Hát kétségbejtő, és helyett az emberek, és nem csak az erdélyi magyarok, de ugyan Románia vagy Magyarországon is mindenütt rendeljük tengeren túlról a szörnyű műanyag borzalmakat, ami egészségügyileg, környezetileg, minőségileg sokkal gyatrább és környezetterhelő, meg egészségterhelővel jár, hiszen fontos tudni, hogy ezeknek a ruhadaraboknak használata minden egyes mosásnál több milliárd mikroműanyag részecskét szabadítunk föl, de ahogy hordjuk is, akkor is folyamatosan felszabadulnak a mikroműanyag részecskék, ahogy ugye kopik a ruha, és folyamatosan belélegezzük ezeket, tűrünkbe mennek ezek, folyamatosan kis mikrogyulladásokat váltanak ki. Tehát az egészségünknek sem jó. Tehát összességében tényleg fontos lenne, hogy ezt a fajta online túlfogyasztást ezt valahogy mérsékeljük. Nehéz ez csak emberi önerőből, és én feláldozom magam, és nem csinálom. Én azt gondolom, hogy tényleg jobb lenne valahogy ezt vámokkal vagy egyéb más szakpolitikákkal mérsékelni az online túlfogyasztás kereskedelmet.
Amikor haszontalan online vásárlásra gondoltam, nekem is a fast fashion lebegett a szemem előtt, illetve az, hogy valaki, teszem azt, vásárol 10-20 telefontokot ugyanarra az eszközre, amit mondjuk használ 2-3 évig, mert hogy ez egyáltalán nem ritka, de mondjuk talán a telefontok is a fast fashion kategóriába betudható. Viszont összegezzünk. Mennyire nevezhetőek zöldnek a digitális megoldások, hol lenne szükség fejlesztésekre, és mi az, amit mi egyszerű emberként meg tudunk tenni, és meg is kell tegyünk digitális szempontból annak érdekében, hogy ne okozzunk kárt, vagy legalábbis minél kisebb kárt okozzunk, mert nem azt kell nézni, hogy csinálja a szomszéd, hanem mi kell megtegyük a lépéseket.
Pontosan. Nagyon nehéz kérdés, hogy összességében az egész digitalizáció, és főleg a mesterséges intelligencia összességében probléma vagy megoldás környezeti problémáinkra. Jelen pillanatban mind a kettő lehet, és még nem látjuk, hogy melyik irányba visszük a dolgokat, mert itt nem rajtunk kívülálló kristálygömbben történik a jövő, hanem mi irányítjuk pontosan, mint vásárlók, fogyasztók, de azok is, mint akik legtöbben azért valamilyen cégben vagy intézményben dolgozunk, és mi is nagyon befolyásoljuk ezt. Itt most először csak arról beszélek, hogy a mesterséges intelligenciát, hogy hogyan programozzuk, ki programozza, arra tanítjuk-e be, és úgy irányítjuk-e a tanulását, hogy az tényleg a közjót, mondjuk a globális környezeti válságot, a globális konfliktusok megoldásában elősegíthessen, vagy amiatt, hogy azért egyenőre néhány nagyon elit, nagyon gazdag cég tulajdonában vannak ezek a termékek, ők irányítják ezeknek a tanulási folyamatait, hogy ezek úgy történnek-e, hogy azért inkább egy globális elit, vagy néhány ember, néhány cégnek az érdekeit szolgálják inkább. Azért ez nagyon kérdéses, és ebbe sajnos nem látom, hogy milyen beleszólásunk van, de például, ha a Marosvásárhelyi Rádió is ennek szentelne agyadást, hogy ez most a globális problémák megoldása lesz, vagy inkább problémák okozója, és szakemberekkel erről beszélgetne, az is fontos, hogy tudatosak legyünk erről, mert azért, ha mindenki tudatában van a veszélyeknek, akkor azért talán nehezebb a veszélyes úton menni tovább, és könnyebb, és nagyobb a nyomás arra, hogy a jó úton járjunk tovább. Tehát ezért sose felejtsük el, hogy kis emberként is, egy átlagemberként is nagyon nagy szerepünk van, mint demokráciában élő állampolgár, aki mind a vásárlásával, mind a fogyasztásával, mind a szavazásával, mind csak tényleg, mint egy választópolgár, aki befolyásolna akár mondjuk tüntetésekkel, de nem kell nyilván tüntetni, de folyamatosan befolyásoljuk a politikai döntéshozást is, hogy ezt a szerepünket ne felejtsük el. De ezen kívül, mint tényleg csak a mindennapi életünkben, ugye már nagyjából kitértünk a megoldásokra, de akkor foglaljuk ezeket még egyszer össze. Tehát először is talán a legfontosabb, hogy tartós eszközök ezeket vásároljunk, és próbáljuk meg hosszú ideig használni ezeket, ha valami elromlik, próbáljuk meg mindenképpen megjavítatni. Nagyon jó, én sokszor sikerült úgy megjavítanom, vagy meghekkelnem a telefonomat, hogy nagyon online ilyen tanácsadó csoportokra lehet csatlakozni, például megjavítjuk Facebook csoport. Én már úgy tűnt, hogy ki kell dobnom a mobiltelefonomat, mert hirtelen iszonyú mértékig elkezdte az akkumulátort használni, és nagyon rövid ideig tartott egy-egy töltés, és akkor ott olyan tanácsot kaptam, amit aztán megcsináltam, és újra vissza tudtam állítani egy normális állapotba. Tehát próbáljuk mindig megjavítani, megszerelni, ne adjuk be olyan könnyen a derekunkat az új vásárlásának. Ez ugye nem csak a mobiltelefonra vonatkozik, hanem minden termékre, hiszen például az online vásárlásra is kevesebb szükségünk lesz akkor, ha tartós minőségi termékeket vásárolunk, és az igaz, hogy az drágább, de ha drágább termékeket vásárolunk, akkor eleve a fogyasztásunk mennyisége is csökken, mert inkább keveset, de jót veszünk, úgyhogy ne sajnáljuk esetleg a több pénzt a minőségi termékre, ami nem feltétlenül márkás, de ugye eznek jól utána kell nézni, ma már nagyon jól lehet mindennek a kiértékelését és a fogyasztói irányzatokat megszerezni, és ezekből nagyon jól lehet tájékozódni. A következő ugye a felhasználás, tehát amint csak egyéni használók, próbáljunk meg okosan használni, próbáljunk meg minél kevesebb dolgot a felhőben tárolni, a felhőből használni. Ha van még esetleg DVD lejátszónk, akkor ha nem a felhőből nézünk egy filmet, hanem mondjuk DVD-ből, vagy a haverunktól kikölcsönzünk, azzal is megspóroltunk egy jó nagy adag adatfelhasználást. Nyilván nagyon jók a korlátlan adattervek, tehát amikor olyan akár mobil szolgáltatótól vásárolunk terméket, vagy egyéb digitális termékeket, ahol korlátlan az adatfelhasználásunk, de sokszor ennek az eredményeképpen abszolút nem vagyunk kényszerítve arra, hogy okosan és értelmesen használjuk az adatot, tehát nem baj esetleg, ha nem muszáj, nem korlátlan adatkeretet vásárolnunk, akkor maradjunk csak a korlátosnál, és már észre fogjuk venni, hogy töredékét fogjuk az adatnak felhasználni, még úgy is, hogy nem adtunk föl semmit igazából, csak az, hogy egy picit meggondolom, hogy biztos le kell ezt most töltenem, biztos most ezt fel akarom-e tölteni. Tehát általában az okosabb és kicsit megfontoltabb felhőhasználat és adatátvitel használat az azért nagyon sokat jelent, mind egyén, mind a családon belül, mind akár a cégünk, munkahelyünkön is. Ez összességében, ha erre figyelünk és erről beszélünk, ezt tudatosítjuk, akkor összességében sokat tudunk tenni, hiszen egyre nagyobb mindenkinek az ökológiai lábnyomán belül a digitalizációból eredő lábnyoma.
Minőség, odafigyelés és racionális korlátok felállítása, legyen akkor ez a mai digitális világ záró gondolata. A dr. Ürge Vorsácz Diana fizikus, Nobel-díjas klímakutató, a CEU professzora, az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének, az IPCC-nek az egyik alelnöke. Köszönjük, hogy a Föld napján a digitális világ vendége volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást, és mindenkinek szép estét kívánok.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiótársaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.